Oroszország, Moszkva. Domogyadovói nemzetközi repülőtér. Fél órával korábban, vagyis még csak pár perccel a Lufthansa gép becsapódása után, amikor Vlagyimir Putyin épp hogy csak elkezdett lefelé szaladni a Sztálin lépcsőn, tőle 43 kilométerre, a Domogyadovói repülőtér parkolójában, André néma csendben ült a sárga Toyota taxi kormányánál. A kamerák által készített képeket nézegette, és próbáltak kideríteni, mi történhetett pontosan. Akkor még nem tudta, hogy Putyin túlélte a támadást, és azt sem, hogy a testőreivel már lefelé menekül a bunker lépcsőn. Az amerikai Eglin radarállomásról, a mexikói öböl közeléből hozzá eljutó mozgóképeken csak azt látta, hogy a háromszor is eltalált Boeing legnagyobb része a szenátus palotától körülbelül 100 méterre, a nagy Iván harangtorony mellett csapódott a földbe. Aztán tovább csúszott a kupola csarnok, vagyis Putyin dolgozó szobája felé, mélyen felszántva a Kreml falaival körbezárt Ivanovszkaja teret. Végül belerohant a szenátus palota déli szárnyába, és mire ketté vágta a falakat, és a kupola csarnokhoz ért, már elvesztette az erejét. Andrea kezében tartott mobiltelefon méretű képernyőn úgy látta, hogy a kupolának csak a felét döntötte romba. A célépület jelentős része épségben maradt. Putyin tehát még úgy is túlélhette a támadást, hogy a légvédelem túl későn értesítette, és nem maradt elég ideje a bunkerjába menekülni. André mindezt látva azt feltételezte, hogy Putyin életben maradt, de egyelőre semmi biztosat nem tudott. Fél órával ezelőtt még a CIA és a francia titkos szolgálat is csak találgatott. A taxikban várakozó ukrán mesterlövészek viszont már indultak volna, mert a repülőtéren egyre hangosabbak lettek a szirénák. Egymás után érkeztek a rendőrautók és a mentők, úgyhogy tényleg menni akartak. André is, de mozgás közben nem tudott volna új adatokat letölteni az amerikai AFBC6-os radarállomás központi számítógépéről, pedig erre volt szüksége. Tényekre és friss információkra, mert ezek hiány csak az ösztöne alapján tudott dönteni arról, hogy mit is tegyen. Az adatgyűjtést végző műholdak egész este figyelték Vlagyimir Putyin közvetlen munkatársait, az orosz állami vezetés és a hadsereg irányítóinak a mozgását. Leginkább Nikolaj Patrushevet, az oroszországi biztonsági tanács titkáráról, a CIA és a DGS-e is pontosan tudta, hogy szoros kapcsolat fűzi Putyinhoz. Nem hiába volt rajta az amerikai és az európai szankciós listákon, és tiltották ki számtalan országból, mint ahogy Igor Szecsint, a Rosznyevszty nagyhatalmú vezérigazgatóját is. Az osztrák és amerikai bankszámláikat zárolták. De figyelték Szergej Náriskint is, az orosz hírszerzés főnökét, a munkatársaikat, a családtagjaikat, az autóikat, a mozgásukat, mindent, amit csak lehetett, hogy következtetéseket tudjanak levonni a jelekből. Az Eglin állomáson 128-an dolgoztak, ha a teljes kapacitását ki akarták használni. A radarállomással összekötött műholdak sok ezer kilométeres távolságból észrevettek aktatáska méretű tárgyakat. Szinte mindent meg tudtak figyelni. Autókat, embereket, lakásokat, a kertben a kutyákat, de még egy résnyire tárt ablakban megjelenő cigarettázó kezet is. A kémkedés igazi nehézsége manapság már nem az információ gyűjtés volt, hanem a beömlő adathalmaz elemzése. A helyes következtetések levonása. A repülő becsapódását követő fél órában a CIA Washington melletti főhadiszállásán, a Virginia állambeli Langley-ben és a DGS-e párizsi központjában értelemszerűen mindenki ugyanazon törte a fejét, amin André Kálvi Moszkvában. Hogy vajon mi is történhetett? Csak amikor érzékelték Patrushev, Szecsin és Náriskin mozgását, hogy mind a hárman egy irányba tartanak, akkor vált mindenki számára világossá, hogy Putyin túlélte a támadást. De biztosak még akkor sem lehettek benne, hiszen a föld alá, a Ramenki 43 bunkerba 250 méter mélyre a műholdak sem láttak le. Indulunk, szólalt meg végül André, mert a szétlőtt domogyadovói irányító torony körül tényleg egyre nagyobb lett a káosz. André sötétzöld bőrkabátot viselt. A mikrofont a vékony gallér élénél a legfelső gomb alá rejtette. A fülébe ugyanúgy, mint a mesterlövészek és a taxikat vezető deszantosok, ő is testszínű szivacsba tekert, gyufaszál fejméretű apró hangszórót illesztett olyan mélyre, hogy kívülről észre sem lehetett venni. Csipesszel kell majd a fülükbe nyúlniuk, amikor ki akarják húzni. 100 méteres távolságon belül tökéletesen hallották egymást, még a suttogást is. Az eső továbbra is szitált, a repülőtéren a kültéri lámpák egyelőre még nem villogtak, pedig már sötétedett, úgyhogy nehéz volt bármit is jól látni a párás szürkületben. Ráadásul a lövöldözés utáni pánikban az érkezési oldalon egymásba szaladt két városi busz, és eltorlaszolták a terminál előtti útszakasz két sávját. A buszok az amúgy soha be nem tartott menetrend szerint szállították volna az érkező utasokat a közeli metróállomásra. Az autósok egyre idegesebben dudáltak, az irányító torony felső teraszához vezető külső lépcsőn emberek szaladtak lefelé, köztük fegyveres biztonsági őrök, hogy megnézzék, mi történt. Közben két rendőrautó felhajtotta fotocellás ajtókon kitóduló utasok közé. A rendőrök már is elkezdtek gyanús arcok után kutatni. Vnukovóra megyünk, szétszorodva, adta ki az utasítást André, és lejjebb tekerte a légkondicionálót. Moszkvától délre a Vnukovói volt a másik nagy nemzetközi repülőtér. Egyúttal az orosz dús gazdagok kedvelt magánrepülőgép terminálja is, mert ez feküdt legközelebb Moszkva belvárosához. Mindössze 20 kilométerre. Az orosz oligarchák az ellenük hozott európai és amerikai szankciók dacára még mindig olyan szabadon éltek és mozogtak a világban, hogy továbbra is a Vnukovói számított Európa 8. legforgalmasabb magángép termináljának. És persze ez volt Vlagyimir Putyin kedvence is. Itt tartotta mind a négy elnöki gépét, a 3-as terminálon. A KGB-s évek az orosz elnököt az álcázás nagymesterévé tették. Mindig csak az utolsó pillanatban döntött el, hogy melyik gépre száll fel a négyből. Vnukovóra ráadásul észrevétlenül az atomcsapás biztos moszkvai bunker rendszeren keresztül is ki tudott jutni. A CIA és a francia titkos szolgálat tisztában volt ezzel. A forgalom szinte teljesen bedugult a körgyűrűn, tette hozzá André, miközben ránézett a Toyota navigációs rendszerére. Úgyhogy innen Vnukovóra másfél óra lesz az út. 55 kilométer. Addigra legalább kiderül, hogy mi történt pontosan, úgyhogy lassan, türelmesen megyünk. Lehet, hogy közben autót is cserélünk, és még úgy is alakulhat, hogy szükségünk lesz egy magángépre. Sok minden történhet a következő órákban. Többet nem mondott, hogy kitől tudna gépet szerezni, és miért lehet rá szükségük, arról nem beszélt. Ezt csak ő tudta, ez az ő dolga volt. Nous avons compris, mondták az ukrán légiósok franciául. Értettük. Andrea mini monitort úgy tette le magam elé az ülésre, hogy vezetés közben is lássa a képernyőjét. Elindult a moszkvai körgyűrű a Kolkó felé, kikanyarodott a 105-ös főútra. Hát akkor mégiscsak marad. Nem megy haza Adrienhez, nem repül vissza Londonba. Ez járt a fejében. Mert egyre biztosabb volt benne, hogy nem sikerült. Ami eddig történt, azt más is meg tudta volna tenni, de ami most következik, ahhoz már tényleg ő kellett. És ki tudja, mi lesz a vége. Veszélyes órák jönnek, érezte. Érkezhetnek táviratok. Ahogy elérte a főutat, megint a fülében csengett Adrien búcsúmondata. Az ajtói kísérte, pontosabban Adrien ment előre. Lebegve járt, mint mindig, de a küszöbön megállt. Nem ment tovább. Eltorlaszolta az utat, aztán megfordult. A hajából, a sötét, fényes hajból André felé szállt az illata. Adrien az ujjaival André homlokához ért, és végig simított az arcán. André szeme előtt elsiklott a lepkegyűrű, amit Rómában vett neki. Érezte a finom bőrét, az új begyeket, és végül, amikor megálltak, az állánál a körmeit is. Ez a háború is véget ér majd egyszer, suttogta Adrien. De... Ezt most szavakkal fejezd be, André, ne egy golyóval. Ennyit mondott csak, semmi többet. Aztán szomorúan nézett rá csendben. Nem sírt, de nem is pislogott, mert már könyvfátyol ült a szemében. Ezt a mondatot sokféleképpen lehetett érteni, de Adrien nem folytatta. Már rég elfogadta, hogy André veszélyesen él. Nem lesz belőle soha hétköznapi, szürke, szorgalmas ember. Úgy sem lehet megállítani, semmi értelme visszatartani. Reménytelen, hiszen próbálta már sokszor. Andrét az igazságérzete élteti. Közel menni a végzethez, benne lenni a sűrű drámában, a halál küszöbén sétálni, mert csak ott, a külső pillanatokban tud egyensúlyt teremteni. Mert azt akar. Még mindig rendet akar tenni. André reménytelenül és naívan újra és újra megpróbálja helyrehozni a világot, mert azt hiszi, hogy tartozik vele valakinek, vagy valaminek. De kinek? Az életnek? A múltjának? Kinek? Adrien az ajtófélfához simult és utat engedett a férfinak, aki már megint nem volt elég bátor ahhoz, hogy ne tegyen semmit, hogy otthon maradjon. Nem nézett Andréra, és ő se rá. Adrien az ajtókeretre szegezte a tekintetét, így akart túl lenni a következő másodperceken. André elépett mellette, az ujjai, a hosszú zongorista ujjak lágyan végig simították Adrien arcát. Lehellett könnyen, megérintették az ajkát. Aztán André elment Oroszországba. Visszajött ide. Az enyhülő moszkvai esőben az ablaktörlő halkan kattogott.